Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy külföldi pénz nélkül alig ha tudnak működő államot építeni Afganisztánban a szélsőséges tálibok, de az is előfordulhat, hogy nem találja majd meg egymással a hangot a nemzetközi közösség és a talibán, ez pedig ahhoz vezethet, hogy a terroristákat és szélsőséges szervezeteket visszaengedik az ország. Ezt mondta az Inforádió Aréna című műsorában Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, a Károly Gáspár Református Egyetem oktatója. A riporter Király István Dániel.
Ha nincs külföldi pénz, akkor az afgán társadalom szerintem a saját bevételeiből arra képes, hogy egy olyan afgán államot, egy olyan államot működtessen, amilyen az európai államok voltak 300 évvel ezelőtt, mondjuk mikor az ipari forradalom elkezdődött. Tehát egyszerűen nincs miből nagy hadsereget működtetni, meg rendőrséget, meg bürokráciát, ezek nem termelő ágazatok, ugye, hanem ez az ország, ez egy mezőgazdasági ország, mágtermelés, az egy jó kérdés, hogy azzal mi lesz, hogy azt legalizálják, vagy hagyják. Mert hiszen az mostani afgán kormány időszaka alatt ugrott fel a kábítószer termelés, nem csak a tálibok által uralt területen, tehát ez egy tévedés, hogy a tálibok húzták le ebből a sápot, ők lehúzták ebből a sápot, de az afgán hadurak, akik a kormány nevében rendőrfőnökök, hadsereg, tartományi főnök, Isten tudja, mik voltak, ők is sápot húztak ebből. Tehát ez egy, az ópium gazdaság, vagy a mágtermés gazdasága az egy afgán probléma, nem egy tálib probléma. Hogy ez hogy lesz a jövőben, ez egy nyitott kérdés. A segélyeket mindenki befagyasztotta, teljes joggal teszem hozzá, hiszen ki akarna egy nőket, kisebbségeket, üldöző rezsimet támogatni, ez sehol nem megy a világba. Tehát például a táliboknak valamit le kell tenni az asztalra, lehet, hogy nem változtak meg, de lehet, ha bevillantják előttük, hogy évi 1-2-3 milliárd dollár nemzetközi segély jön oktatásra, egészségügyre, mezőgazdaság, nem tudom, a mágtermelés kiváltására, akkor azt mondják, hogy inkább ez, mint hogy akkor lemondunk arról, hogy a nőket most nem tudom én, azt mondjuk, hogy nem járhatnak dolgozni.
És visszatérhetünk oda, mint 2000-ben vagy 2001-ben voltunk? Lehet ez a szélsőségesek, akár az iszlám állam egykori harcosainak központi helye, búvóhelye?
Ez, amit most látunk 8 nap után, ezt szeretném mondani, 8 nap után, ez elmehet egy másik irányba is. Nem találja meg a hangot egymással a nemzetközi közösség és a talibán. A tálibokban olyan erők, úgy beszélünk a tálibokról, ugye, mint ezzel kezdtük, mint ez egy egységes szervezet lenne. Közben van egy vezetése, aki 20 év óta külföldön él, meg van egy tömeghadserege, aki meg nyeli a port, meg eszi a füvet 20 éve. És ez a tömeghadsereg, ez azzal volt etetve, ideologizálva, hogy mint a sária nevében az igazunkért harcolunk, és most azt látják, hogy ebből a modern afgán dologból egy csomó mindent átvesznek a tálibok, hiszen például a nők jogai, vagy az oktatás. Tehát lehet, hogy azt mondják egy idő után, hogy mi nem ezért harcoltunk. Mi nem követjük az utasításaitokat. Te Kabulba amnesztiát hirdettek, de én itt Herátban bizony agyonlövöm a tolvajokat. Én bizony nem engedem a nőket dolgozni. Ezt hogy fogják a tálibok kezelni? Nem azt mondom, még sose láttunk ilyet, hogy egy belső puccs történne meg, de láttunk már nagyon komoly belső visszályokat, mondjuk Omar Molla halála után. Ha most tényleg meghalt Covid-ban a jelenlegi vezető, az egyik potenciális udód ugye a mostani vezető Molla, Baradar Molla, de ott van Omar Mollának, az alapítónak a fia is, ott van ez a Hakkani család, ugye, akik egy ilyen külön networköt alkotnak a hálózaton belül, tehát itt elmehet egy olyan irányba, hogy valaki olyan vezető hatalmába kerül, a irányítás alá kerül a hatalom, aki nem akar a nyugattal együttműködni, aki előhozza a táliboknak ezt a rossz ényét, az is lehet, hogy a kabuli reptér evakuáció olyan irányba megy el, hogy ott egymást kezdik el lőni az amerikaiak meg a tálibok, és akkor jön a bombázás, és akkor jön minden vissza. Tehát, és a táliboknak a terroristák, az Al-Qaida meg a több ilyen szélsőséges szervezet visszaengedése, az egy kiváló, nem is tudom, egy Jolly Joker arra, hogy igen, nem értjük meg egymást, akkor mi meg megint úgy csinálunk, mint régen. Akkor mi megint ide engedjük az ujgurokat, a csecseneket, az üzbégeket, aki akar, jöjjön megint, és akkor pusztítjuk, ami van a környéken.
A kelet-közép-európai országok védelmi kiadásai 2020-ra érték el a régiós 2%-os GDP arányos átlagot, ami a NATO tagállamok 2014 óta fennálló politikai vállalása, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa. Kalapos Mihály kérdezte Csiki Varga Tamást.
A 2008-9-es gazdasági válság hatására évekig tartó forrás szűkösség volt, ami a védelmi szektorban úgy csapódott le Kelet-Közép-Európában, hogy nagyon sok képességet vesztettek el a meglévők közül is ezek az országok, illetve azokat az időszerű, ütemezett modernizációs lépéseket nem tudták megtenni, amit egyébként kellett volna. És aztán, amikor az évtized közepe környékén 13-14-15-re rendeződött ez a helyzet, akkor tapasztaltuk azt egyik oldalról, hogy a védelmi kiadásokat dinamikusan növelni kezdték, másik oldalról pedig, hogy haderő reformokba kezdtek, mint ahogy egyébként azt a Magyar Honvédség esetében is láthattuk.
Mi volt a fordulópont?
A fordulópont a gazdasági helyzet javulásán kívül a biztonsági környezetnek a romlása volt. 2014-ben és 2015-ben három olyan stratégiai sokk érte, szélesebb értelemben Európát tulajdonképpen, ami a fenyegetettség percepcióba újra behozta a katonai kérdéseket is, egyébként más mellett is. Az egyik ilyen stratégiai sokk az Oroszországnak az Ukrajnával szemben alkalmazott katonai fellépése, ugye a Krímnek az illegális elcsattolása, illetve a kelet-ukrajna konfliktus. A másik szintén 2014-ben az iszlám állam felemelkedése a Közel-Keleten, Szíriában és Irakban, valamint azok a nemzetközi terrortámadások, amiket végrehajtottak. A harmadik pedig a 2015-ös migrációs és menekült válság. Ugye az utóbbi kettő az nem kifejezetten, vagy nem csak katonai eszközökkel kezelendő ügy volt, de ezzel együtt a biztonság és a védelem kérdései újra részben a társadalmak, részben pedig a politikai és katonai vezetők figyelmébe kerültek.
A kelet-közép-európai országok védelmi kiadásai ma már elérik GDP arányosan a 2%-ot?
Az elmúlt 5 évnek a növekedése az lehetővé tette azt, hogy a NATO elvárásnak átlagosan a térség 8 országát nézve megfeleljenek, tehát elérik ezt a 2%-ot. A balti államok jellemzően ennél egy kicsit túl teljesítenek, illetve Románia, valamint Lengyelország. A visegrádiak közül a többiek még inkább csak a 2% felé tartanak, viszont a trend az pozitív évek óta.
A személyi kiadások aránya is változott, ugye?
A haderő modernizációhoz ugye a nemzeti védelmi költségvetéseken belül egyfajta helyet kellett teremteni, kapacitást kellett teremteni, és évekig, amíg nem növelték érdemben a védelmi kiadásokat, addig jelentős mértékben a személyi kiadások voltak, amik elvitték az akár 60%-át is ezeknek az erőforrásoknak. Ahogy bővültek az általános teljes körű védelmi költségvetési források, szépen fokozatosan megcsökkenni kezdtek. Egyébként az a nemzetközi ajánlás, vagy mondjuk úgy a legjobb modell, hogy ha 40% köré tudják beállítani a személykiadások arányát, mert ez akkor lehetővé teszi azt, hogy körülbelül 30-30% részben fejlesztésre, részben pedig a működési fenntartási költségekre maradjon fent.
A következő években fenntarthatók lesznek ezek a haderőreformok?
A haderőreformok fenntarthatóságával kapcsolatban a legfontosabb kérdés az, hogy a koronavírus járványnak a gazdasági hatásai azok mennyire lesznek mélyek, illetve fennmaradóak, velünk maradóak. Azt, hogy 2020-ban milyen komoly visszaesést okoztak, azt már láttuk. A 21-est azt még leginkább csak becslésekben láthatjuk, és az előrejelzések azért vegyesek azzal kapcsolatban, hogy mennyire gyors lesz a visszapattanás ebből a visszaesésből. A növekedést értelemszerűen akkor lehet fenntartani, hogyha a gazdaságok prosperálnak, hogyha a teljesítmény ismét helyre tud állni, és bővülni tudnak az erőforrások.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy a német Olaf Scholz a tipikus példája annak, ha egy politikus népszerűsége felfelé húzza pártja népszerűségét is. Ezt mondta az Inforádió Aréna című műsorában Kisi László, a budapesti Corvinus Egyetem tanára, a riporter Király István Dániel.
Honnan jön Olaf Scholz? És itt van gyakorlatilag a jelenlegi közvéleménykutatási eredményeknek a forrása. Olaf Scholz gyakorlatilag Gerhard Schrödernek, annak a kancellárnak a körébe tartozott, aki azt a Agenda 2010 címén azokat a neoliberális bűnöket, idézőjel bezárva, elkövette, amitől gyakorlatilag a baloldali pártvezetés most elhatárolódott. Tehát lényegében Olaf Scholz személyébe egy olyan ember tért vissza az SPD politikai vezetésébe, ami nem a baloldalhoz tartozik, hanem tulajdonképpen egy olyan politikus, aki az akkor Gerhard Schröder vezette Bárt főtitkáraként gyakorlatilag Németország versenyképességét megerősítette. Tehát lényegében azzal, hogy Olaf Scholz ebbe a helyzetbe került, nagyon jó népszerűségi eredményeket produkál, a legutolsó is, amit emlékszem, 41% találta a megkérdezetteknek nagyon elfogadhatónak, népszerűnek, és Armin Laschet, tehát a CDU-nak a kancellár jelöltje, és Annalena Baerbock a zöldek jelöltje, az gyakorlatilag 16%-ot kapott. Tehát óriási a különbség. Tehát az SPD...
Tudható be az, hogy Olaf Scholz, aki egyébként pénzügyminiszter ugye a jelenlegi kormányban, vagyis kormány kormánytag jelentősen nagyobb támogatottsággal bír, mint a pártja, az SPD, amely ugye hát természetesen, mint tudjuk, szintén kormányzó.
Igen, ez párt. Egy nagyon jogos kérdés, tehát a párttámogatók és a párt vezetésnek, egy személynek a preferenciája. Ez elvált sokáig, tehát a párt kevés szavazatot kapott, tehát 20% alatt 15%, ugyanakkor, amikor Scholz lett a kancellárjelölt, ő nagyon sokat kapott, de a választási aritmetika azt mondja, hogy sokáig ez a két szám nem válhat egymástól. Ha népszerű a kancellárjelölt, a párt vezetője, az előbb-utóbb hozza a pártot. Vagy viszont. Úgyhogy gyakorlatilag most nem történik más, mint az a népszerűség, amit kezdettől fogva mondottak alapján népszerűséget mondhat magának Olaf Scholz, az gyakorlatilag a pártot is hozza magával, így gyakorlatilag 19-21%-ot mértek, és legutoljára az ARD Deutschlandrend az 23%-ot mért a CDU számára, tehát azt kell mondani, hogy a német belpolitikának ez a fragmentálódása, ez a nagyon fontos jellemzője a német belpolitikának, ami bonyolultá teszi, ami azt jelenti, hogy 1972-ben a szociáldemokraták és a CDU-CSU gyakorlatilag a szavazók több mint 90%-át egyesítette. Hát most ez messze nincs így, fragmentálódott a német politikai rendszer.
Az amerikai legfelsőbb bíróság szerdán arra kötelezte Joe Biden amerikai elnököt, hogy léptesse ismét életbe elődje Donald Trump Maradj Mexikóban néven ismert bevándorlási programját. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő azt mondta, a Biden kormányzat bíróságon támadhatja meg a döntést, de ez egy hosszú folyamat lenne, és nem valószínű, hogy a politikailag elfogult legfelsőbb bíróság rövid időn belül újra tárgyalná ugyanazt az ügyet. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A konzervatív többségű bírói testület három liberális bíró ellenvéleménye mellett arra megállapításra jutott, hogy a Biden kormányzat feltehetően megsértette a szövetségi törvényeket, amikor februárban hatályon kívül helyezte a hivatalosan bevándorló védelmi programot. Ennek értelmében korábban arra kötelezték a közép-amerikai menedékkérőket, hogy Mexikóban várják meg, amíg az amerikai hatóságok elbírálják a kérelmüket. A legfelsőbb bíróság mostani határozatával a Biden kormányzat erőfeszítései ellenére helyt adott a texasi szövetségi bíró múlt héten hozott döntésének, amellyel ismét életbe léptette a bevándorlási programot. A Biden kormányzat eddig ellentmondásosan nyilvánult meg a bevándorlási kérdésekben, az illegális bevándorlás támogatása pedig nem annyira népszerű az Egyesült Államokban. Mondta az Inforádiónak Magyarics Tamás, az ELTE egyetemi tanára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa.
Bidennek a bevándorlás liberalizálása az, hogy az úgynevezett fal építést felfüggesztette, ezek olyan lépések voltak, amelyek azért nem nagyon növelték a népszerűségét. Most a következő kérdés az, hogy a legfelsőbb bíróság döntését mennyire tudja a Biden kormányzat felülírni.
Az Egyesült Államokban egy rendelkezést csak egy adott szinten egy bizonyos intézmény tud megváltoztatni, tette hozzá a szakértő.
A legfelsőbb bírósági döntést a Biden kormányzat nem tudja úgy önmagában megváltoztatni. Amit tud tenni, és erre már a Belbiztonsági Minisztérium utalt is, hogy bíróságon próbálják megtámadni a legfelsőbb bíróságnak a jelenlegi döntését, mert csak is bírósági úton és egy újabb legfelsőbb bírósági döntéssel lehet a jelenlegi mondjuk törvénykereteket megváltoztatni. De hát ez egy eléggé hosszú procedúra, mert a legfelsőbb bíróság egyrészt nem biztos, hogy nagyon gyorsan tárgyal ugyanolyan ügyet kétszer egymás után, de másodszor pedig, hát hogyha az úgynevezett tankönyvi dolgot mondom, akkor azt mondja az ember, hogy a törvényhozás, az igazságszolgáltatás és a végrehajtó hatalom el van különítve egymástól, egy tűzfa van közöttük, de az igazság az, hogy a legfelsőbb bíróság egyre inkább, és hát gyakorlatilag azért majdnem mindig, egy politikai szerepet is töltött be, és a jelenlegi legfelsőbb bírósági döntésben klasszikusan megmutatkozik a testületnek elég markánsan a politikai jellege is.
Az amerikai kormány augusztus közepén tette közzé, hogy meghaladta 212 ezret az illegális határátlépési kísérletek száma az amerikai-mexikói határon júliusban, ami a legmagasabb szám az ezredforduló óta. A republikánusok ezt a fejleményt annak tudták be, hogy a demokrata párti Joe Biden januári hivatalba lépése óta igyekezett visszavonni elődje szigorú bevándorlás ellenes intézkedéseit, így a bevándorló védelmi programot is. A bevándorlás támogató jogvédők ugyanakkor arra hivatkoznak, hogy a Maradj Mexikóban program veszélyes körülményeknek teszi ki a főleg közép-amerikai országokból származó származó migránsokat a mexikói határvárosokban.
1 milliárd gyermeket fenyegetnek a klímaváltozás veszélyei az UNICEF jelentése szerint. A tanulmány rangsorolja az országokat, köztük Magyarországot is, az alapján, hogy az ott élő gyermekeket mennyire fenyegetik a klímaváltozás környezeti csapásai, mint például a hőhullámok vagy a ciklonok, valamint mennyire védtelenek ezekkel szemben. Például hozzáférnek-e az alapvető szolgáltatásokhoz. A részletekről Baumantuka Nikoletta kérdezte Modla Zsuzsannát, az UNICEF Magyarország szakértőjét.
A most augusztusban napvilágot látott jelentés értelmében gyakorlatilag a világ gyermek populációjának felét extrém, azaz szélsőséges módon érinti, vagy mértékben érinti a globális felmelegedés. Tehát a 2,2 milliárd gyermek közül 1 milliárd súlyosan ki van téve a klímaváltozásnak, de ahogy a jelentés is, úgy én is szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne lenne minden gyermek kitéve világszerte a klímaváltozásnak. Ez az 1 milliárd gyermek, ez, vagy közel 1 milliárd gyermek, ez abban a 33 országban él, amely országokat az UNICEF szélsőségesen, tehát a klímaváltozásnak szélsőségesen kitett országok közé sorolja. A tanulmány ugyanis bevezetett egy mutatót, ez a CCR mutató, ez a gyermekek éghajlati kockázatának indexe, és ennek alapján rangsorolja a különböző országokat, annak tekintetében, hogy az ott élő gyermekeket mennyire fenyegeti a klímaváltozás, és részben pedig, hogy ezekben az országokban, ezek a társadalmak, illetve az ezen országok élő egyének mennyire képesek megküzdeni a klímaváltozás negatív hatásaival, azaz mondjuk úgy mennyire adott az infrastruktúra ahhoz, hogy felvegyék a harcot a klímaváltozással szemben.
Mely országokban a legnagyobb a baj?
Az első mondjuk 10 ország, ez a Közép-Afrikai Köztársaság, Csád, Nigéria, Guinea, Bissau-Guinea, Szomália, Niger, Dél-Szudán mondjuk. Tehát alapvetően afrikai országok, de köztük van egyébként Pakisztán, Afganisztán és egyéb dél-kelet-ázsiai országok is. A rangsor végén meg egyébként Új-Zéland, Luxemburg és Izland található meg.
Fent van ezen a listán Magyarország, és hogyha igen, akkor hanyadik helyen áll, és mit jelent ez a gyakorlatban?
A 134. helyen áll Magyarország, ez egy 163 országot tartalmazó lista, tehát ez egy meglehetősen jó szám. Azt jelenti, hogy ez az index, tehát ez ami két tényezőt vesz tulajdonképpen alapul, részben azt, hogy a klímaváltozás természeti hatásai mennyire sújtanak egy országot, illetve azt, hogy az bizonyos ország mennyire képes megküzdeni ezekkel a hatásokkal, ebben Magyarország meglehetősen jól teljesít. Ennek oka nem csak az, hogy éghajlatilag egy kevéssé kitett területen él, hanem az is, hogy mondjuk úgy, hogy kevéssé minősül törékeny környezetnek. És itt egy dolgot fontosnak tartok megemlíteni, hogy mindeközben ezen 33 rendkívül magas kockázatú ország együttesen is a globális széndioxid kibocsátásnak mindösszesen 9%-áért felelős, szemben azzal a 10 országgal, amely a 70%-ért felelős, és amelyek közül mindösszesen egy szerepel az extrém magas éghajlati vagy klímakockázati rangsorban, ez egyébként India.
A jelentés szerint a gyerekek milyen klimatikus hatásoknak vannak, illetve lesznek kitéve, és ezek milyen alapjogaikat sértik?
240 millió gyermeket érintenek partmenti áradások. 330 millió gyermeket fenyeget folyók áradása. 600 millió gyermek él olyan területen, ahol fertőző betegségeknek extrém módon ki van téve. Ez nyilván részben az éghajlatból is adódik, részben pedig hát ugye a nem jó egészségügyi ellátás is okozza ezt. Magának a jelentésnek az UNICEF azt a címet adta, hogy ez egy gyermekjogi válság. Azért tartjuk gyermekjogi válságnak, vagy azért tartja az UNICEF gyermekjogi válságnak, mert ez ugye a 89-ben született gyermekjogi egyezmény, amit egyébként a magyar törvényalkotás 91-ben iktatott, azt mondja, hogy minden gyermeket megillet a védelem, és minden gyermeknek joga van oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, tiszta vízhez, tiszta levegőhöz, megfelelő élelmiszerhez, biztonsághoz, és hát túléléshez is, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag a klímaválság különböző csapásai, hatásai a gyermekjogok gyakorlatilag teljes spektrumát érintik negatívan.
Az elmúlt percekben önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László volt, a műsorvezető pedig Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra!